Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A jövő szakembereinek a képzése nem egyszerű feladat, még abban az esetben sem, hogyha csak egy területről beszélünk. Azonban átlátni az összes területet és egy egyetemet irányítani az összes karral és szakkal együtt még nehezebb kihívás. Ebben a tekintetben is megmutatkozik, hogy a nehéz időszakokban a vezetője a felelősség, de az örömök a felemelő pillanatok megszervezése mögött is komoly munka van, amit nem egy esetben éppen a vezető végez el. Különösen nagy lehet a nyomás egy ilyen embernek a vállán, ha Románia a legjobb egyetemét irányítja, vagy ennek a magyar képzését. Témánk a magyar felsőoktatás fellegvárának élén. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Markó Bálint, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektor helyettese, egyetemi tanár, akinek köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Rektor helyettes úr, köszöntöm a műsorban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat.
Elsősorban arra kérném, hogy elevenítsük fel a hallgatóknak, hogy miről is beszélgettünk a múlt hónapban a múlt Alma Materben.
Hát ugye arról beszélgettünk, amennyire én emlékszem, ugye, hogy milyen is az én biológusi múltam, illetve hát ugye a szakma, mint olyan az egyetemi körülmények között, és specifikusan nyilván az én esetemben az hogyan bontakozott ki, és hogyan jutottam el szakmailag arra a szintre, amikor már egyetemi oktatóként, és hát mondjuk azt, hogy fiatal kutatóként el tudtam mondani azt, hogy előttem az út az viszonylag, ha nem is egyenes, de jól látható.
A beszélgetés folyamán az életútjáról, a tanulmányairól beszélgettünk, és eljutottunk egészen a doktori megvédéséig. Ezt követően milyen út vezetett a professzori szintig, illetve mekkora kihívás volt ennek az ösvénynek, szakasznak a végigjárása?
Hát ezek az utak, ahogy azt az előbb is mondtam, sosem teljesen abban az értelemben egyenesek, hogy azért az, hogy valaki mondjuk megkezdi a doktori oktatást, hogy egyetemre kerül oktatóként, ez még nem jelenti azt, hogy szükségszerűen, prediktálható módon el kell jutni a legmagasabb szintig. Tulajdonképpen minden stáció, hogyha ezt így nézzük, ugye, tehát az adjunktusi, aztán utána a docensi, és végül ugye az egyetemi tanári, vagy ahogy ezt nálunk talán közismertebb, ugye professzori titulusnak az elérése, egyrészt teljesítményhez kötött, tudományos teljesítményhez, gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindegyik rangnak megvan a maga megfelelője, hogy ez miféle, mondjuk azt, hogy tudományos szintet kell elérni, akár a publikációk terén, akár az általános nemzetközi láthatóság terén, és emellett pedig azért azt is kell tudni, hogy ez nem csak a tudományos teljesítményről szól, hanem általában arról is, hogy emellett az akadémiai szférában, egyetemi körülmények között ki milyen egyéb, mondjuk azt, hogy teljesítménnyel rendelkezik. Most gondolok arra, hogy nyilván szakoknak a fejlesztése, vagy akár a társadalommal való kapcsolattartásnak a különböző ágabogai.
Haladjunk tovább akkor az ösvényen, és beszélgessünk arról, hogy mikor és hogyan kapcsolódott be a rektor helyettesi megbízatása az ön életébe.
Ugye 2016-ban vállaltam be, abban az értelemben, hogy akkor volt ugye a választás, és 2016-ban lettem rektorhelyettes, a két magyar tagozatos rektorhelyettes közül ugye a második, az első a Sós Anna kolléganőm, aki a magyar tagozatnak a vezetője, és én magam akkor ugye a másik magyar rektorhelyettesi tisztségre pályáztam, ezt szavazás révén el is nyertem, de persze az is igaz, hogy ez nem egy egyszeri és gyors döntés volt, hanem ezt igazából már jó egy évvel, ha nem másfél évvel azelőttől megelőzte egy egészen komoly, mondjuk azt, hogy gondolkodás arról, hogy egyáltalán bevállaljam-e, ha bevállalom, akkor ez mit is jelent nekem, mit jelent nekem egyrészt egyetemi oktatóként, hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon komoly adminisztratív feladat, ami az egyetemi oktatást valamilyen módon érintheti az én oktatói a teljesítményemet, illetve mit jelent nekem ez fiatal kutatóként, mennyire fog ez engem hátraszorítani, vagy mennyiben fog ez engem más irányba elterelni, és nem utolsó sorban természetesen az is felmerült bennem, hogy ez, hogy megfelelek-e én, meg tudok-e felelni én ennek a feladatnak, hiszen ez nem csak egy adminisztrációt jelent, hanem nagyon komoly, stratégikus, mondjuk azt, hogy döntésekben való részvétel, és hát egy teljesen új teret sok szempontból.
Megkérném, hogy egy pár szóban akkor mondja el, hogy mi is a rektor helyettes feladata, mi ez a stratégiai gondolkodás, és mit értünk az új terep fogalma alatt, vagy mit értett ön 2016-ban az új terep fogalma alatt. A gyakorlatban mit csinál egy rektor helyettes?
Én az a szerencsés, mondjuk azt, hogy alappal indultam, hogy én 2012-ben, ugye a 2011-es akkor még friss tanügyi törvény nyomán, aminek eredményeként létrejöttek a magyar intézetek és a magyar tagozat, az tovább erősödött például a Bábezsúlyi Tudomány Egyetem keretén belül, sajnos ellentétben például a Mogyével, ahol tudjuk, hogy ez egy mai napig egy igazából egy megoldatlan helyzetet szült, és nem sikerült ennek megfelelően a pozitívan a végére járni ott. Most a BBTN én akkor egy olyan helyzetben voltam, lévő, hogy kari tanácsban is képviselő voltam már 4 éve, illetve különböző egyéb fórumokon, amik szintén ilyen egyetemi képviseleti fórumok, megfordultam. Így 2012-ben intézetigazgató lettem, és 4 évig én gyakorlatilag, igaz, hogy alsó szinten, de beleláttam abba, hogy hogyan működik tulajdonképpen az egyetem. És hát nyilván elég sok adminisztratív dologgal akkor én már találkoztam, és mint ilyen a stratégiázással, vagyis a stratégikus döntésekkel is már valamelyest, ha tetszik, akkor familiáris voltam. De nyilván rektorhelyettesnek lenni ez egy teljesen más szint. Itt gyakorlatilag tudni kell azt, hogy egy egész egyetemet kell látni, és ez az egyetem úgy, ahogy az elhangzott már az ön szájából, nem egy kicsi egyetem. És itt nem csak arról beszélünk, hogy közel 50 ezer diákról, meg oktatóról, meg adminisztratív személyzetről beszélünk, hanem egy olyan egyetemről beszélünk, amely nem csak a legnagyobb Románia szintén, hanem ugyanakkor a legkiterjedtebb is, hiszen 10-nél több kihelyezett tagozattal rendelkezett már akkor is, ezek komplex hálózatként gyakorlatilag szőtték be, főleg Erdélyt. Azóta ez még inkább kiteljesedett, hiszen egy olyan 2-3 éve ugye a Resicai Egyetem is csatlakozott hozzánk, és emellett pedig különböző egyéb terepgyakorlati központjaink vannak, tehát hogyha ránézek én a BBTE térképére, az országra vetítve ez egy hatalmas hálózat lesz. És ilyen szinten már bizony nem arról beszélünk, hogy mi jó a biológusoknak, vagy az ökológusoknak, vagy mi jó egy intézetnek, hanem bizony azt kell nézni, hogy egy ilyen hatalmas rendszerben hogyan lehet olyan dinamikát belopni, vagy olyan stratégiákat megfogalmazni, amelyek nem csak úgy mozgásban tartják, hanem előrehajtják ezt a rendszert, és ennek az előre mozdításában a magyar tagozat a maga során tevőleges részt vállal egy nagyon komoly motorként. És nyilván nekem magyar tagozatos rektorhelyettesként mind a kettőt szem előtt kell tartani, és ez a motor, ennek a fogaskerekei állnak néprajztól, régészetig és földrajztól, bank és pénzügyig, mindenféle szakból, immár nem csak biológiáról és ökológiáról szól a dolog. Most ezt átlátni, és ebben megfelelően gondolkodni, úgyhogy ne vesszen el benne az ember, ne csúszson szét, ne szoruljon vissza egy sarokba defenzív, mondjuk azt, hogy állapodva, ez azért nem kis dolog, és nagyon komoly kihívás, és nagyon komoly stressz.
Ön hogyan tud ennyi mindent átlátni? Egy portréműsorban beszélgettünk, tehát adja magát a kérdés, hogy biológusként milyen rálátása lehet akár a bank és pénzügyre, vagy teszem azt az informatikára?
Hát mondjuk azt, hogy ebben hál' Istennek nem vagyok egyedül, tehát nekem ugye nem az a dolgom, hogy mindent tudjak. Én azt hiszem, hogy ilyen értelemben egy jó vezetőnek nem az a felelős, hogy mindent ő kell tudjon, és mindent ő kell csináljon, hanem az igazából a tennivalója és egy jó vezető itt tud jónak lenni, ha tudja azt, hogy kik azok az emberek, akik tényleg tudnak bizonyos dolgokról nagyon sok mindent, akik tényleg tudnak segíteni, és csak egy megfelelő jó koordinálással el lehet érni azt a stratégikus célt, amit el kell érni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell, vagy nem jó rálátással lenni a külön kisebb-nagyobb részletekre, de az biztos, hogy azt nem szabad elhitetnem magammal, hogy nekem mindent kell tudni. Viszont a nagy képet megszeretni, és ennek akár a különböző kisebb-nagyobb rezzenéseire is megfelelőképpen kell reagálnom. És ha persze ebbe bejön az is, hogy ugye én rektorhelyettesként már nem biológiával foglalkozom, hanem olyan jellegű témákkal, amelyek azelőtt, hát nem azt mondom, hogy nem érintettek, de mindenképpen távol álltak tőlem. Minőségbiztosítás, kompetitivitás, kihelyezett tagozatok, tehát ezek teljesen új szegmensek, amelyeknek az átlátása és megfelelő irányítása egy ilyen intézmény szinten teljesen új megközelítést igényel, és hát bizonyos értelemben át is kell alakulni ahhoz, hogy ezeket megfelelően tudja valaki koordinálni.
De akkor hogyan fér meg egymás mellett ennyi minden, már gondolok itt az ön életére, oktatás, kutatás, rektorhelyettesi megbízatás?
Nehezen. Nehezen. Tehát az az igazság, hogy ha azelőtt el sem tudtam volna képzelni azt, hogy mondjuk én nem tudok annyit foglalkozni kutatással, tehát ez egy életem szerves része most is persze, de hogy ez egy, hogy is mondjam, kutatni egy olyan állapot volt, amit nem hagy az ember abba a délután 4 órakor. Tehát amíg egy klasszikus munkahelyen, ugye délután 4-kor leteszem a tollat, vagy kikapcsolom a mikrofont, vagy legalábbis egy belátható pályán belül, addig a kutatás az, és úgy általában az egyetemi oktatás, az igazából valahol a jó értelemben vett hobbi és a szakma határfelületén mozog. Nemrég nevettünk valakikkel, ugye egy ilyen kis karikatúrát nézegettünk, amiben ugye éppen az volt a központi téma, hogy hurrá, jön a vakáció, és erre az egyetemi tanár úgy reagál, hogy végre leülhetek akkor kéziratot írni és kutatni. Tehát ez a furcsa, mondjuk az állapot, ami jellemzi szerintem az egyetemi oktatókat, akik ugye kutatással is foglalkoznak, és az az igazság, hogy ezt rektor helyettesként ezt már nagyon nehéz felvállalni, főleg úgy, hogyha ugye közben az embernek van egy magánélete is, tehát azért megpróbál valahol ezeken a felületeken úgy mozogni, hogy azért minden szempontból egész tudjon maradni, és hát ilyenkor fel kell dolgokat adni, úgyhogy sajnos a kutatás és az oktatás terén is fel kellett adnom bizonyos dolgokat. Nem tudom olyan ritmusban újítani a tananyagot, ahogy szeretném. Nem tudok én magam úgy kutatni, ahogy szeretnék, de próbálok. Tehát azért feladni nem adom fel, és ez egy fontos dolog, hogy azért mindentől függetlenül a rektorhelyettesi feladatok nem vonhatnak el engem a kutatástól, vagy az oktatástól el, mert az az, ami igazából engem motivált, hogy erre a pályára álljak.
Nem minden újságíró kapcsolja ki délután 4-kor a mikrofont. Hogyha nem is ülünk le elé, akkor is gondolkozunk esetleg más témákon, hadd védjen meg akkor a mi szakmánkat is. Ugyanakkor...
Egyetértek. És ez még nagyon sok más szakmára is igaz, és ez az igazság, ezt a személyes megjegyzést megengedem magamnak, hogy én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt megteszi, akkor nyilván azt jelenti, hogy hát nyilván lehet egy kényszer is, én nem állítom, hogy nem lehetnek kényszerek, de azt is jelenthető, hogy valószínűleg szereti is azt, amit csinál, és ez egy fontos dolog.
Azt hiszem, hogy ezt az egyetemen is elmondják, hogy azért olyan pályát válasszunk, amit szeretünk, vagy legyenek olyan részei, amit különösen szeretünk, ahogy önnél is ott van az oktatás és a kutatás. De mikor van szabad ideje, amikor szintén olyan dolgot csinál, csak nem munkaügyileg, amit szeret?
Nagyon ritkán próbálok nyilván valamennyire időt szakítani családra, magamra, de az az igazság, hogy át meg átszövi még a szabadidőmet is az egyetem. Rektorhelyettesként ritkán engedhetem meg azt magamnak, hogy mondjuk egy hétig ne vegyek fel mondjuk a hivatal oldaláról érkező telefonokat, ne válaszoljak egyáltalán semmilyen e-mailre. Ezt nem tehetem meg, hiszen ugye olyan beosztásban vagyok, ahol felelősséggel tartozom, és történhetnek olyan események, olyan dolgok, amire nekem reagálni kell és válaszolni kell. Tehát ilyen értelemben igazából a szabadidőmben is jelen van állandóan ez a kérdés. Persze megteltem azt, hogy, és meg is teszem azt, hogy azért vakációra megyünk, és így meg úgy. És hogyha hétközben nézem az időmet, akkor mondjuk azt, hogy az a délutáni esti periódus, amikor a gyerekek lefekszenek, az előtti periódus az lesz az, ami valamelyest mondjuk azt, hogy munkamentes, de ez a munkamentes, ez már kutatásmentest is jelent, tehát magyarán nem csak adminisztráció, hanem akkor kutatás sincs, akkor semmi sincs, akkor ez a, az a néhány óra az arra megy, hogy itthon vagyok.
Soha nem érezte azt, hogy túl sok a munka? Szeretjük, amit csinálunk, és én csak reménykedni tudok abban, hogy a hallgatók is úgy vannak vele, hogy jó helyen vannak, ott vannak, ahol szeretnének lenni, de néha azért fáradtak vagyunk, néha úgy gondoljuk, hogy jó lenne egy kis megállás, és milyen jó lenne, ha ma nem lenne annyi munka. Ön hogy van ezzel? Soha nem érezte azt, hogy túl sok?
Dehogy nem, persze. Ez egy önbecsapás lenne, meg másfele is egyfajta ilyen egy ilyen álmítás lenne azt mondani, hogy én nem éreztem. Azt természetesen én is érzem el. Ugye itt egyetemi körülmények között az, ami egy picit másként csapódik le, hogy maga az egyetemi világ az elég sok szempontból rezonál, letükrözi, reagál arra, ami körülöttünk történik. És hogyha körülöttünk átalakulások vannak, akkor az egyetem nem tud zárt rendszerként működni, ami lehetővé tenni azt, hogy teljesen függetlenítse magát, akár az európai történésektől, akár a hazai romániai történésektől, vagy mondjuk magyar tagozat esetében specifikusan akár a magyarországi mondjuk történésektől. És ezek már alapvetően meghatározzák azt, hogy van egy dinamika az egyetemi oktatásban, vagy egyetemi mondjuk azt, hogy adminisztrációban, stratégiákban, és emellett azt is látni kell, hogy ahogy próbáljuk fejleszteni az egyetemet, újabb és újabb témák jönnek elő, amiket kibontva szintén újabb és újabb témákba ütközünk. Nem tudnám azt mondani, hogy ez most meg fog állni valahol, de remélni tudom azt, hogy lassulni fog, és hogy valóban az a típusú átalakítás, amiben egyébként az elmúlt 4 évben nagyon jelentős mértékben a BBT jelen van, és ami történik a BBT-en belül, az valóban lassulni fog, és eljutunk arra a szintre, amikor tényleg azokat a gyümölcsöket fogjuk majd élvezni, aminek próbáltunk mi gyakorlatilag a csemetéit elültetni, és aztán élvezni ezeket a mondjuk azt, hogy eredményeket, amiket el szerettünk volna érni.
Ha a tanári, rektorhelyettes és kutatói pályájára gondolunk, akkor melyik az a megvalósítás, amelyikre a legbüszkébb, amelyikre a legszívesebben gondol, tekint vissza?
Ez így nehéz. Ha tanárként, akkor én azt hiszem, hogy azt tudnám mondani, hogy én nagyon büszke vagyok arra például, hogy az ökológia szakot fent tudtuk tartani olyan körülmények között, hogy ma már a Kárpát-medencében nincs ökológia alapképzés sehol. Ez maradt az egyetlen egy magyar nyelvű képzés. Magyarországon sincs már. Ez azt hiszem, ez egy hatalmas tény. Ugyanakkor arra is nagyon büszke vagyok, hogy sikerült új magiszteri programokat indítani, amikor intézetigazgató voltam, illetve azelőtt, akkor a magyar tagozat volt az, aki innovatív módon jött az orvosi biológia magiszteri képzés gondolatával, és ezt aztán átvett a román tagozat, és nagyon jól sikerült szerintem ezt megszerveznünk. Ezekre nagyon büszke vagyok. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy az intézetünk az Románia szinte referencia intézet. Ha például a biológiai kutatásokról van szó, és azon belül a különböző mondjuk viselkedés ökológia, vagy növényökológia, vagy még lehetne sorolni hány terület, akkor Bukarestől Jassig referenciaként néznek ránk, és én azt hiszem, hogy ez egy hihetetlen vívmány, és nagyon is mondjuk azt, hogy jó hajtóerő. Rektorhelyettesként meg én büszke vagyok arra, hogy a magyar tagozat az, ahogy azt már mondtam, azért motorként tud viselkedni, tehát hogy én azt látom, hogy fenntartani, hanem megerősíteni. Mindenkinek egyébként az előnyére. Tehát magyarán ez nem csak a magyar tagozatról szól, hanem a román tagozatról, az egyetem összességéről szól. Magyar tagozat dinamikus, kutatásilag, tudományosan egy erős tagozat. Nyilván nagyon sok változás van benne, nagyon sok szint volt, és ez megint csak szerintem egy fontos dolog. És én azt hiszem, hogy az a hangulat, ami most kialakult egy jó néhány év a Fábeszúri Tudomány Egyetemet, hogy kifejezett jó és építő hangulat, tehát intőjelnek lehet tekinteni sajnos Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen történteket, és ehhez ugye kontrasztként két egyetemet lehet felsorolni, ez egy ugye az a Művészeti Egyetem Marosvásárhelyen, ahol nagyon jól sikerült átvinni ugye a tudományos különböző elemeit, és kiválóan működik, és a másik az a Bábezsúlyai Tudományi Egyetem, amely szintén a maga során egy picit más modellel, mint a Művészeti Egyetem, de tározottan jól tudta alkalmazni a törvényben foglaltakat, és kihasználni ezeket a kereteket. És ezt én egy nagyon nagy vívmánynak tartom.
Fordítsuk meg akkor a kérdést, melyik az a momentum, amelyiket a legszívesebben, hogyha tehetné, akkor elfelejtene, vagy másképpen csinálná a mostani tudása tapasztalatai alapján?
Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát talán azt mondanám, hogy lennének talán olyan képzések, vagy lehetnének olyan képzések, amiket talán jobban megerősítettem volna. Nem tudok most olyan döntést felhozni, amire én most azt mondanám, hogy hú, ezt nagyon másként csinálnám. Nem jut most hirtelen, hanem biztos egyébként van ilyen, hogyha elkezdeni gondolkodni. Azt el tudom mondani, hogy vannak olyan formák, amik úgy gondolom, hogy még ki kéne használjunk, erősítenünk kell a kijelzett tagozatainkat, erősítenünk kell a távoktatást, és hát én úgy gondolom, hogy sokkal több fiatalt kell nekünk magyar tagozatként is hazavonzani. Elindult egy ilyen hullám, de itt tennünk kell, és ezt erősítenünk kell. És nem hiszem, hogy rossz lenne, sőt kifejezetten jó lenne, hogyha a magyar országi felsőoktatási intézményekkel való párbeszédben is mondjuk az, hogy nagyobb hangsúlyt kapna esetleg az, hogy a BBTE helyzete az egy kifejezetten izgalmas és speciális, ugye. A kisebbségi paradigmában valahogy állandóan benne van az, hogy a határon túliak azok kicsik, nehezen működnek a dolgok, háttérben szorítottak, és azt hiszem, hogy azért a BBTR-re, hogyha valaki eljön, akkor nem feltétlenül ezzel az érzéssel fog elmenni, és ezt talán át kéne kicsit jobban szűrődni Magyarországra is, és kicsit jobban meg kéne fogadjon, hogy tényleg valós partnerként működjenek ezek a dolgok, és nem valamiféle fals paradigma mentén.
Mit értünk az alatt, hogy párbeszéd a magyarországi felsőoktatási intézményekkel, hiszen Romániában is van például olyan egyetem, és itt most a Szapienciára gondolok, ami a magyar kormányhoz kapcsolódik.
Igen, így van. Természetesen a magyarországi felsőoktatási fórumokkal megvannak a párbeszédnek a terei, legyen ez rektori konferencia, vagy legyen ez akár más tér. Én egyszer arra gondolok, hogy ugye a Bábezsúlyai Tudományi Egyetem magyar tagozata az nem egyszerűen csak egy kisebb, mondjuk azt, hogy intézmény, ami mondjuk azt, hogy nyilvánvaló, hogy jó, hogyha támogatást kap, és támogatásra igényt is tart a maga során, hiszen ez fontos dolog, hanem partner is a maga során, egy nagyon komoly, nemzetközi téren is mérhetően nagyon komoly játékos, hiszen ugye a Bábezsúlyai Tudományi Egyetem egyetlenként ebből a régióból része olyan konzorciumoknak, és a régió alatt nem csak Romániát értem, hanem értem egész Kelet-Közép-Európának, mondjuk a német vagy az osztrák vagy a lengyel értelem kívüli részét, amelyben nincsen senki más ebből a régióból, sem Magyarországról, sem Romániából, sem Bulgáriából, sem Szerbiából, sem Ukrajnából, sem Szlovákiából. De ugyanígy még vagyunk néhány olyan konzorciumnak a részei, amely egyértelműen mondjuk azt, hogy az egyetemet ezt nagyon erősen felhelyezi a térképre. És hát mondjuk ezt a paradigmát kellene valahol talán Magyarországon megváltoztatni, hogy a határon túli felsőoktatás a szükségszerűen az egy ilyen, hát igen, van, kell rajtuk segítenünk, de hát ők szegények, ők azért még ott elég sok bajjal és elég sok kínnal szembesülnek, megvannak a bajok és megvannak a kínok, de ugyanakkor én azt hiszem, hogy ma már bizonyos szempontból mondjuk azt, hogy túlnőttünk ezeken, és partnerként lehet velünk leülni, tárgyalni, vagy kell velünk tárgyalni.
Visszatérve az ön életútjára, illetve ha mondhatom így rutinjaira, mi az első gondolata, amikor felébred és elindul az egyetem fele, vagy leül a számítógép elé, esetleg bemegy a levéltárba, könyvtárba kutatni?
Tehát levéltárba, könyvtárba kutatni nem. Mondjuk azt, hogy leülni mikroszkóp elé és hangyát nézni, azt igen. Tehát az első gondolatom az azt szokott lenni mostanában, hogy vajon hogy áll a Farkas utca, mennyire újították fel, éppen milyen állapotban van, ez az első egyik gondolatom. Na persze, még azelőtt azért az is ott szokott motoszkálni, hogy vajon tudok-e parkolni, hogy a gyerekeket letegyem az óvodánál, mert hogy útközben az egyetem felel leteszem az óvodánál a gyerekeket, hát most ősztől már a nagyobbik fiamat az iskolába viszem, de hogy nyilván ezek azok a gondolatok, amelyek igazán motoszkálnak. Szóval semmiféle nagyon bonyolult stratégiai gondolat nem szokott ilyenkor reggel a fejembe megfordulni, és hát hogyha meg szakmáról van szó, akkor inkább azt tudom mondani, hogy az a sajnálat van bennem önmagam felé, hogy feltetlen ma sem fogok tudni leülni és hangyát határozni mikroszkóppal. Ezek az alapvető egyszerű kis dolgok, amire valószínűleg a történész azt mondaná, hogy ez nála ez úgy néz ki, ahogy ön is ezt említette, hogy belelapozni egy régi kéziratba. Nem feltétlen felfedezni valamit, de maga az érzése annak, hogy most egy pillanatra lekapcsolódok mindenről, és csak azzal foglalkozok, ami nekem valahol nagyon mindjárt fontos, és hát például ez lehet mondjuk azt, hogy egy hangját meghatározni.
Hogyan határozná meg akkor az ars poétikáját, hogyha itt már a definícióknál tartunk?
Nehéz meghatározni, én azt hiszem. Azt lehetne mondani, hogy egyetemi oktatóként, egyetemi kutatóként úgy oktassak, ahogy kutatok, és a tudást azt úgy adjam át, hogy azt is megmutassam, hogy a tudást azt hogy lehet elérni, hogy mi a helyes, és hogy úgy legyek vezető, hogy én magam is oda teszem a vállam, és tolom azt a szekeret, és nem csak mutatom, hogy merre kell vinni ezt a járművet, és merre kell igazítani az egyetemet.
És akkor mit jelent az ön számára a tudás?
A tudás? Hát a tudás, ugye lehetne most egy filozófikus kérdés is, ebben nem szeretnék nagyon belebonyolódni, hiszen nem vagyok filozófus. Lehetne mondani, hogy a tudás tárháza gyakorlatilag mindazon ismeretek, amelyeket sikerült nekünk valamilyen módon felmutatni, bebizonyítani, különböző például kísérletek révén, vagy logikai eszmefuttatások révén, de ugyanakkor ez a tárház, ez állandóan bővíthető, és természetesen megkérdőjelezhető. Ez a szép tulajdonképpen, én azt gondolom, inkluszív a természettudományokban is, hogy nem állítjuk azt, hogy nem megkérdőjelezhetők a dolgok, hanem azt állítjuk, hogy a dolgokat, tudást, az ismereteket lehet tesztelni, lehet hipotéziseket generálni, lehet elvetni, lehet javítani, és természetesen lehet bizonyítani.
Az Alma Materben visszatérő kérdés viszont rég nem volt amennyire biztos a válaszban, hogyha újra kezdhetné, akkor is ezt a pályát választaná, és ebben a formában?
Igen.
Soha nem is gondolkozott, vagy nem kacsintgatott más szakterületek iránt?
Nem, más szakterületek fele nem kacsingattam abban az értelemben, hogy nem akartam más lenni. Tehát nem akarom én igazából egyetem elvégzése után sem más lenni, mint biológus, ökológus. Abban az értelemben természetesen kacsingatok, hogy nagyon is izgalmasnak, érdekesnek tartok más területeket, vagy más tudásformákat. Itt most gondolok arra, hogy szeretek történelem témájú anyagokat olvasni, nem feltétlenül csak népszerűsítő, hanem általában mondjuk ilyen jellegű anyagokat, de ugyanúgy például izgalmasnak tartom, és érdekel az irodalom is, tehát hogy biológus vagy nem, természettudós vagy nem, számomra ezek a dolgok azért is fontosak, mert igazából ezek visszaszűrődnek valahogy a biológiába, és én úgy gondolom, hogy a kutatás az egy alkotó folyamat, és például az irodalom az a térfél, ahol a kreativitás, az alkotás, a másféle látásmód ott van, és onnan gyakorlatilag én csak nyerni tudok, hogyha kutatni akarok például biológiában.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy hol látja magát 15-20 év múlva.
Úgy gondolnám, hogy Kolozsváron, aztán majd meglátjuk, egyelőre nincs szándékom innen távozni. Úgy gondolom, hogy az egyetemen, és úgy gondolom, hogy továbbra is biológusként. Ami biztos, hogy nem rektor helyettesként látom magam. Úgy vélem, egy rövid, de fontos átmeneti periódusa életemnek. A rövid alatt nem feltétlenül azt értem, hogy rövid, mint hogy csak néhány évben mérendő, de úgy gondolom, hogy ez nem egy életre szóló. Én néhány éven belül vélem, hogy nekem ezt a helyzetet le kell zárni, le is tudom zárni.
Legyen akkor ez a zárszó, professzor úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a mai Alma Mater vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Markó Bálinttal, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektor helyettesével, egyetemi tanárral, akinek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. A műsor szerkesztője Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi rádiófrekvenciáin. Jó rádiózást, kellemes hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!